Kedves gyülekezet, a fiatalokhoz szeretnék szólni röviden az Isten tiszteltünk elején, és szeretném megkérdezni tőletek, hogy ismeritek-e példabeszédek könyvének ezt a érdekes megfogalmazását, ami így hangzik, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot. Ki az, aki olvasta már ezt a verset a fiatalok közül? Legyen kedves, tegye fel a kezét, jó? A szelíd beszéd megtöri a csontot. Senki nem olvasta akkor ezek szerint, amit nem viszek el, de engedjétek meg, hogy egy kicsit most ilyen morbid összefüggésben szeretnék erről a kérdésről szólni, csak azért, hogy érthetőbb legyen. Egy olyan bibliai történetről tennék röviden említést, amikor hát valakinek a csontját nem a szelíd beszéd törte meg, hanem a másik embernek az ökle. De hogy ebből mennyi baj származott, az rendkívül tanulságos, azt hiszem. Az az érzésem, sejtitek, hogy kire célzok, ki volt az a egyébként nagyszerű ember, és sok mindenre alkalmas a Jóisten kezében, aki viszont a szelídséget elég nehezen tanulta meg. Ki lehetett az a sejtésetek szerint? Ott az Ószövetség egyik legnagyobb alakja, öt ilyenben. Így van, Mózes. Melyik az a híres eset, amire célzok? Ugye valószínűleg sokan sejtjük. Mózes valami különleges csodával határos módon maradt életben. Jól tudjuk, hogy a Mózes kosár elnevezés azóta is fennmaradt. Ugye valami vízből kihúzott, tehát jelent maga a neve is, ugye ezt a nevet ugye az egyiptomiak adták neki. És hát ugye a fáraó lánya, akinek nem született, aztán gyermeke, mint egy adoptálta őt, és hát nem kisebb lehetőség, mint az Egyiptom trónja kínáltatott fel neki. Megadatott az az előjog is, amit tényleg csak a csodákkal tudunk magyarázni, hogy a saját édesanyja nevelhette 12 éves koráig. És én a magam részéről abban is biztos vagyok, hogy itt szülői mulasztás nem történt. Nagyon jól tudta ez az édesanyja, hogy eljön az idő hamarosan, amikor ténylegesen át kell, hogy adja a gyermeket, és biztos vagyok benne, hogy megtett a maga részéről mindent, amit csak tehetett. És 12 évesen az egyiptomi udvarba kerül, hihetetlenül gyorsan halad a tanulmányokkal, kedvelt költő, hadvezér és valami nagyszerű jellem, akit az egyiptomiak is csodálattal vesznek körül. De volt neki egy fogyatkozása, amit leír Mózes második könyve, második fejezete, hogy tudnék, amikor kiment, hogy a saját honfitársait megnézze, hogy hogyan élnek, mert nyilván hallott a nyomorgatásukról, és ott szemlélt egy esetet, amikor egy egyiptomi ember vert egy izraelit, így mondja a Biblia, hogy körülnézett, nem látja senki, az egyiptomit egy-két szóból agyonütötte, szépen elásta a homokba, és mintha mi sem történt volna, lépett tovább. Másnap megint kiment a népe sorai közé, írja a Biblia, és ott két héber ember veszekedett egymással, akiket hát próbált békíteni, ott már kis, valószínűleg szelidebb eszközökkel, és válaszoltak, hogy csak nem engem is agyon akarsz ütni, mint azt az egyiptomit. És erre ugye megijedt, hogy kitudódott a dolog, írja a Bibliánk, hogy menekülésre fogta a dolgot a fáraóhoz is eljutott az egyiptomi vezető meggyilkolásának a híre, és egyenesen így olvassuk a 15. versben, hogy halálra kerestette őt a fáraó. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek azt az egyiptomi és izraeli ember veszekedésének az ügyét meg lehetett volna oldani másképpen is? Mit gondoltok erről? Megköszönném, ha valaki megosztaná velem a gondolatait. Tekintettel arra, hogy köszönöm, Sanyi.
Hát, ha így kell, akkor
így.
Ez a baj, hogy ugye nem igen tudjuk, hogy mi volt a probléma, de valószínűleg kellett volna tenni egy kísérletet rá legalábbis.
Igen. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy az egyiptomi trónnak a várományosa bírt olyan tekintéllyel, hogy valahogy ezt békésebb eszközökkel is meg tudta volna oldani ezt a problémát. Szeretném a fiataloktól megkérdezni, hogy mit gondoltok, hogy ez a le nem győzött jellem fogyatékosság, ez a lobbanékonyság, ez hány éves kitérőt jelentett Mózes életében ahhoz az úthoz képest, amit az Isten eredetileg tervezett neki? Nem baj, ha... Igen? 40 év. Így van. 40 év. Nem tudom, hogy ezt föl tudjátok-e mérni, kedves fiatalok. 40 év kitérő. 40 év. És hogy teltek ezek az évek? Hát ugye pásztorkodással. Ott valahogy érdekes módon sikerült elsajátítani ezt a tulajdonságot. Tudom, hogy van, akinek ez szívügye azóta is. Megkérdezném tőletek, hogy 40 év alatt egyébként hány diplomát lehetett volna megszerezni?
8-at.
Igen, köszönöm szépen. Igen. Hát mondjuk egy ilyen komolyan, nem az állatorvosi egyetemre gondolok, 5 plusz nem tudom hány éve, meg általában. Tehát legalább 8-at. Hány szakmát lehetett volna elsajátítani 3 évenként, 40 év alatt? Bocsánat, nem matematika órán vagyunk, de most egy kicsit gyakoroljuk az osztást. Igen, 13-at legalább. Hogy milyen másként alakult volna az Isten népe szabadításának a története, ha Mózes ezzel a meggondolatlan cselekedetével, mint egy nem hangolja maguk ellen az egyiptomiak gyűlöletét, azt el se tudjuk képzelni. Szóval... Valahogy szeretném a lelketekre kötni azt, hogy meg kell tanulnunk az életben azt, hogy vannak helyzetek, amit nem első indulatból kell megoldani. Vannak helyzetek, amikor igaz példabeszédek szava, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Hogy egy picit számolnunk kell 10-ig, vagy 20-ig, vagy esetleg 100-ig, mielőtt megnyilatkoznánk, és meg fogjuk látni, hogy sokkal kevesebb fájdalommal lesz tarkítva az életutunk. És be fog teljesedni rajtunk az ige, hogy a szelíd beszéddel képesek leszünk megoldani olyan helyzeteket, amelyek egyébként emberileg megoldhatatlanok, mert a szelíd beszéd az valóban megtöri a csontot. Reméljük, hogy aki ezt elmondta, az is meg fogja tanulni a maga teljességében. És ezek után szeretnék szólni még az Isten tiszteletünk hátralévő részében, ahogy azt az interneten is jeleztem, az ima meghallgatás akadályairól röviden. Nagyon a szívem csücske lett ez a kérdés amiatt is, mert hát akik tudják, hogy a közösségünk milyen élethalál vergődéseket él át az utóbbi hónapokban, de lassan inkább éveket kéne mondani, azok jól tudják és értik ezeket a belső vívódásokat, hogy sokszor megfordul a fejünkben, hogy vajon bizonyos kéréseink miért is nem hallgattattak meg. Talán emlékszünk sokan még, itt az év végén megnéztük ezt a 4 perces kis rövid filmecskét a Világegyetem titkai címmel, hogy maga az imádság az egy akkora lehetőség a parányi porszem ember számára, amit emberi szavakkal nem lehet szinte kifejezni. Tehát, hogy mi emberi lények közvetlenül fordulhatunk a Világegyetem hatalmas urához, megszólíthatjuk őt, kifejezhetjük az érzéseinket, a kéréseinket, az örömünket, a bánatunkat, ez valahol emberileg felbecsülhetetlen ajándék nekünk embereknek. De amikor ezzel egy ember kezd élni, és tapasztalja, hogy mégsem hallgattatnak meg a kéréseink, vagy nem úgy hallgattatnak meg, akkor sokszor elcsügged. Hát engedjétek meg, hogy hadd osszam meg veletek azt a néhány egyszerű szempontot, amire én eljutottam ezzel kapcsolatban, hogy mi minden akadályozhatja, torpedózhatja meg a kéréseink meghallgatását. Igyekszem a rövidségre tőlem terhető módon. Hát az első ilyen akadálynak vélem, nem érzem, hogy ez a lista teljes, és az sem, hogy fontossági sorrendben van állítva, de azért a töprengéseimet most mégis megosztanám veletek. Most tehát az első dolog, amiről szeretnék szólni, hogy amikor egy ember a tudatos vétkezés mellett nyugodtan, szemrebben és nélkül imádkozik, kér a jó Istentől, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Tényleg ez a világ legtermészetesebb dolga? Amikor két ember, mondjuk tegyük fel, két hívő ember összekülönbözik egymással, akkor magától érthetődőnek tartjuk, hogy akkor megyünk a másikhoz, és akkor kérjünk tőle ezt, meg azt, meg amazt. Hát ugye mindnyájan érezzük, hogy talán előbb valamit rendezni kéne, és aztán utána. Érdekes, hogy Istent ismerő emberek számára ez egyáltalán nem olyan magától érthetődő. Szívem szerint megkérdezném, hogy milyen alapígét fogok most felolvasni. Mondjátok meg ti magatok. Ésaiás könyve, a rettentő szavak tudója, 59. fejezetében azt hiszem mindnyájan jól ismerjük a híres részletet, hogy Ímén nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Döbbenetes egy vers ez, nem? Úgy, ahogy van. Tehát nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna. És nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Csak van egy fal, amit engedtetek az Isten, és engedtünk az Isten és az ember közé leereszkedni. Ezek pedig a tudatos vétkek. Egy rendkívül érdekes ima meghallgatási tapasztalatról hadd olvassak ebből a bizonyos 7 per A kötet 223. oldaláról, ahol ezt írja a szerző, hogy bizonyos bűnök ellenére mégis meghallgattatott egy könyörgés. Egy lelkész esetét tárta elém az Úr. 130 kilométerre küldtek érte, hogy beteg testvérnőnkért imádkozzék, aki Jakab tanítása szerint hívta el. A lelkész elment, és buzgón fohászkodott, és a testvérnő is imádkozott. A testvérnő Isten emberének, a hit emberének vélte a lelkészt. Az orvosok lemondtak róla tüdőbaja miatt. A testvérnő azonnal meggyógyult. Föl is kelt, és vacsorát főzött, amire 10 éve nem volt már képes. Már most a lelkész alávaló, romlott ember volt, itt mégis csodálatos eredményt ért el, s most magának tulajdonította a dicsőséget. A jelenet ismét elvonult előttem. Láttam, hogy az asszony Krisztus igaz tanítványa volt. Hitte, hogy meg fog gyógyulni. Láttam imáikat is. Az egyik ima ködös, sötét, lefelé hulló volt. A másikba világosság, gyémántnak tűnő pontjai elegyedtek, és fölfelé szálltak Jézushoz, aki édes illatként továbbította az imát atyához. Az Úr már is a fénysugarát küldte a beteghez, aki megélett, megerősödött hatására. Az angyal így szólt, Isten összegyűjti az őszinte, igaz hit morzsáit. Gyémántként gyűjti egybe, s bizonyos, hogy az ilyen ima eredményes lesz, meghallgatásra talál. Az Úr elválasztja a becsest a hitványtól. Bár hosszú tűrő az álszentelés bűnössel, mégis rájuk fog találni. Ideig óráig együtt virulhat a becsületessel, mint a zöld babérfa, mégis eljön az idő, mikor balgasága nyilvánvalóvá válik. Döbbenetes egy eset ez, azt hiszem. Úgy, ahogy van, de azért valahol bátorító is. De nagyon. Na de haladnék tovább, egy második akadályról szólnék még röviden, ez pedig a kitartás hiánya. Erről aztán tényleg nehéz szívvel szólok, mert nagyon, nagyon érintve érzem magam, én magam is. Tehát. De azért hadd vessem fel a kérdést, hogy mit is tanít erről a Biblia. A kitartó imádságról melyik jézusi felhívás jut eszünkbe? Mondott pedig egy példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, így van. Ismerjük ezt a verset. És utána mondott egy példázatot, melyik példázatot? Hamis bíró és özvegyasszony példázatát. Hadd kérdezzem meg, mivel nyerte meg az özvegyasszony a csatát? A kitartásával, így van. Éppen ma reggel korán jutott eszembe még egy érdekes jelenet az Ószövetségből. Kivonul Izrael Egyiptomból, ott van az a jó 2 millió sereg. Fáradtan, ernyedten, lassan az éhség felé közeledve, hazátlanul, és megtámadják az izraelitákat, az amálekiták. Mózes kiadja a parancsot Józsiénak, hogy szervezzen hadsereget, előáll a hadsereg, és megindul a csata. Meddig győzött az izraeli sereg? Amíg Mózes az kezét az ég felé emelte. Érdekes, hogy voltak szemek, akik rájöttek erre a közvetlen összefüggésre. Gyorsan felment Áron és Húr a hegytetőre, és egész nap lementéig tartották a Mózes kezeit. Jól ismerjük, hogy a Bibliánk tele van bátorításokkal ezzel kapcsolatban. Csak egyet-kettőt, például az a Római Levél 12. fejezetében lévő íge, hogy a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak legyetek. Micsoda kijelentés ez is. Szeretnék egy következő szempontról szólni, ami megakadályozhatja az imádságaink célba jutását. Ez pedig a hitetlenség átka. Azt hiszem, hogy az elméleteknél többet ér a konkrét példák özöne, sajnos nagyon sok van a Bibliában, úgyhogy nincs nehéz dolgom. A 12 kém történetében a 10-nek a vesztét mi okozta? Jól tudjuk a történetet, elmennek 40 napig, bejárják Izraelt, hoznak akkora a szőlőfürtöt, hogy egy ember nem bírja el. Hú, de szeretnék látni egy akkorát már, én magam is. Gránátalmákat, fügéket. Megérkeznek, és megkezdik a beszámolójukat. Elmentünk arra a földre, tényleg teljel és mélyel, mézzel folyó föld, ahogy azt az Isten mondta. Csak hogy. De jó lett volna. Csak hogy ott Anák fiai vannak. Hát kétségtelen tény, hogy egy 3 méteres emberrel mondjuk én sem szívesen venném fel a csatát. Vagy... Társzekerek vannak, erősített városok. Mi oda soha az életbe be nem tesszük a lábunkat. Ezt a jelenetet megörökítette fél évszázaddal később egy Zsoltár, a 106. Zsoltár 24. verse azt mondja, becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. Ugye milyen logikátlan, hogy az a nép, aki a saját bőrén élte át az egyiptomi tízcsapástól való megmenekülést, akinek a szeme láttára nyílt ketté a tenger, és mentek keresztül nem tudom hány méteres vízoszlopok között, akik minden hajnalban fölszedték a mannát, hogy legyen mit enniük, akik átélték azt, hogy az egész 2 milliós sokaságban egy beteg nincs, senkinek a lábáról a saru nem szakad le, pedig azért az a Sínai félsziget meglehetősen sziklás talaj és nyírja a cipőket a mai napig rendesen. Minden nap látjuk a felhőoszlopot nappal, és éjjel a tűzoszlopot. Mindez kevés volt. Becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. Még egy példa. Az a gyógyítási történet. Egy édesapa odaviszi Jézushoz a 9 tanítványához a fiát, Márk evangélium a 9. fejezete szerint. És csúfondáros vereséget szenved a 9 tanítvány a gyógyítás kapcsán. És az a démon, aki fogva tartotta ezt a beteg gyermeket, csak még nagyobb hatalmat vett rajta, de Jézus nagyon jól tudta, hogy mikor kell lejönni a 3 tanítványával a megdicsőülés hegyéről. És ott valami különös dolog történik, ami nekem sokáig nem volt világos. Miért húzza Jézus az időt? Miért teszi fel azt a kérdést, hogy mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Hát az égre kiállt a körülmény, a segítségért. Hol van annak jelentősége, hogy mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Még aztán egyszer megértettem a választ. Egy szót szeretett volna hallani az édesapa szájából. Egy kétbetűs szót. Gyermeksége óta, és gyakorta vetette ő tűzbe is, vízbe is. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Ezt a ha szót szerette volna Jézus hallani. És jól tudjuk a választ, hogy hiszek, Uram, borult oda Jézus lábaihoz, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Vagy eszünkbe juthat az a történet, amiről már egy kis imaórán sokat beszélgettünk, ami valahol a hitetlenségnek egy olyan tükröt tart, mint talán egyetlen egy bibliai történet sem, ez pedig Péter apostolnak a szabadulása a börtönből, az angyal által. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetében találjuk ezt az esetet. Mindnyájan ismerjük, szerintem elég jól. Mi volt ebben a történetben a pozitívum? Mi volt ebben a történetben a pozitívum? Meg tudnám-e mondani? Péternek a nyugalma. Igen. Olvastunk már történelemkönyvekben síralomházakról, ahol emberek várták a kivégzésüket. Mi szokott történni ott az emberekkel? Általában két dolog, vagy megőrülnek, vagy megőszülnek, vagy mindkettő. És Péter békésen alszik. Miért alszik ilyen békésen? Ebből a kötetből tudtam meg az okát, azért, mert Péter azt hitte, hogy most teljesedik be rajtam az a különös jézusi kijelentés, amit mennybe menetel előtt pár nappal ott a Genezáret-tó partján nekem finoman, diszkréten, kicsit burkoltan jelzett. Mikor ifjabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. Mikor megöregszel, más övesz fel téged, és oda mész, ahova nem akarsz. És hozzá is teszi János apostol az evangéliumában, és megértette Péter, hogy az Isten milyen halállal fogja megdicsőíteni. És Péter erre a jézusi kijelentésre emlékezett vissza, az én mesterem megmondta, semmi különös dolog nem történik, csak az, amit ő nekem előre jelzett. És én szívből elfogadta a sorsát. Ugye az is csodálatos, hogy ez az alvás olyan mélységű volt, hogy mit ír a Biblia. Megjelent az angyal, fény lett a cella, és erre sem ébredt föl. Meg kellett egy kicsit löpni az oldalát, hogy fölébredjen. Elképesztő ez a jelenet is. És nekem olyan szimpatikusak lettek az angyalok, már bocsánat, ettől a történettől, hogy még arra is van gondja, hogy vedd fel a te felső ruhádat, hogy jaj, csak meg ne fázzál, amikor a hűvös éjszakába kimegyünk. Kinyílik az első őrs hangtalanul, becsukódik, második hangtalanul, harmadik, becsukódik, egyik utca, másik utca, és egyszer csak eltűnik a mennyei lény. De jó lenne, ha itt lenne vége a történetnek. De sajnos nem itt van. Ugye itt vannak azok a híres versek, amiről már beszélgettünk egy kicsit, de talán nem lesz unalmas, ha egy pár szót szólunk róla. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 14. versétől olvasom. Vagy talán igen, 14-től. Ez a Rodé nevű szolgáló lány megismerte a Péter szavát, és örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem befutván hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Szeretném megkérdezni, mit szólunk ehhez a mozzanathoz. Még emlékszem rá Editkének még a véleményére, nagyon szimpatikus is volt, hogy hát ugye ott azt írja a Biblia, hogy örömében nem nyitotta meg a kaput. Hát ugye ezzel, hát mentsük is fel ezt a Rodé nevű szolgálólányt, én sem szeretném bántani. Bemegy, hírül adja, hogy Péter áll a kapu előtt. Mit olvasunk a következő versben? Azok pedig mondták néki, elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok pedig mondták, az ő angyala az. Egyébként miért imádkozik a gyülekezet? Péter apostol szabadulásáért. És amikor megadatik, nem létezik. Milyen fájú ez a történet, és még mindig nincs vége. 16. vers. Péter pedig szüntelen zörgetett, mikor azért felnyitották, meglátták őt, és elálmélkodának. Milyen döbbenet ez is. Meghallgatta az Isten a könyörgést, nem létezik. De mégiscsak. 17. vers. Mikor pedig kezével hallgatást intett nékik, elbeszélte nékik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlöcből. Elálmélkodnak, és utána meg nem hagyják, hogy elmondja, hogy mi történt. Péternek kell szót kérni, hogy hadd mondjam már el, hogy a jó Isten mit tett vele. Drága testvéreim, hadd kérdezzem meg, nem tükörez nekünk valahol? Milyen szintig van jelen az emberi lélekben az Isten iránti bizalmatlanság? Ez valami elképesztő. Ez a történet ebből a szempontból. De ne bántsuk ezeket a tanítványokat, mert ugye nem tudjuk pontosan, hogy kikből állt ez a gyülekezet. Jézusnak a saját tanítványaival is ugyanez megtörtént. Ugye jól tudjuk ott a vasárnap esti megjelenésnél. Zárt ajtókon keresztül megérkezik Jézus, előtte lélekszakadva megérkezik a két Emmauszi tanítvány, bizonyítják, hogy láttuk az Urat. Na, nem létezik. Mária Magdaléna híradása, az se számít. Az asszonyoknak a szava, semmi nem számít. Nem, az ki van zárt. Megjelenik Jézus, mindenki elkezd rémüldözni, hogy valami lelket látnak. Olvashatjuk Lukács evangélium a 24. fejezetéből. És akkor Jézus mit mond, hogy fiacskáim, tapogassatok meg, a léleknek nincs teste és húsa, nekem van. Nem tudjuk, hogy megtették, vagy nem, de úgy tűnik, hogy még ez sem volt elég. Még ez sem volt elég, akkor mit mond Jézus? Fiacskáim, van-e valami ennivalótok? És akkor adnak neki valami lépes vizet, meg halat, és akkor ott elkezd enni, és akkor nagy nehezen valahogy bemegy a kis fejükbe, hogy hát tényleg, akkor mégiscsak igaz. Szóval számomra valahol ez egy döbbenetes tükör mindegyik, hogy hol is tartunk mi az Isten ígéreteihez való viszonyulás tekintetében. Na de haladnék tovább. A negyedik akadály megítélésem szerint az a megbocsátás hiánya. A szívbéli megbocsátás hiánya. Nem kell erről azt hiszem sokat beszélnünk. Márk evangéliuma 11. fejezetét lapozzuk fel, akinek van Biblia, és olvasnám a 24. verstől a 26-ig. Márk 11, 24-től 26-ig. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Azt hiszem, hogy ezen a feltételen is valamit gondolkoznunk. Ha valaki még egy kicsit mélyebben szeretne utána járni a Gondolatok a hegyi beszédekről című könyv 116. oldalától még találhat egy-két érdekes megjegyzést. De befejezésül még az utolsó 5. szempontról is hadd szóljak egy-két gondolatot. Ez pedig a valódi alázatnak a hiánya. Számomra itt is sokáig rejtély volt egy bibliai történet. Ez pedig az Illés imája az esőért. Hogy létezik, hogy az az Isten, nincs térképünk, aki ott a Kármel hegyen hogy az egész napi Baál orgiák után megépíti az Úr oltárát, fölhelyezi az áldozatot, meg úgy szinte egy lassítja egy kicsit a történetet, hogy háromszor húzattat a földközi tengerből 4-4 vödör vizet, leöntik, már az áruk is tele van. Egy egyszerű imádság elhangzik, és leszáll a tűz az égből. Utána végrehajtja a baáli papok, főpapokon, akiket ez nem hatott meg ez a történet, és makacsul ragaszkodtak a maguk elképzeléséhez, végrehajtja az Isten ítéletét, és utána elkezd könyörögni az esőért. Ez még mind egy napon belül történik. Még a Biblia testhelyzetet is megadja, Királyok első könyve 18. fejezetében, így mondja a Biblia, hogy a fejét a két térde közé helyezve. Könyörög, könyörög, könyörög. És nem akar jönni az eső. Ti értitek ezt a történetet? Ugye, ha nem lenne ez a különleges kincs a kezünkben, ez a háttér információ, azt hiszem, hogy mindannyian egy kicsit olyan bizonytalanul állnánk. Mi is van itt a dolgok mögében? Ezt írja az 53. oldalon. Ha a hatodik alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Milyen elképesztő mondat ez is, nem? Hogy a végtelen Isten tiszteletben fogja tartani a parányi porszem ember hitét, bizalmát, amit ő belévet. Igen, tiszteletben fogja tartani. Kicsit később Illés megalázta magát, még csak olyan lelki állapotban nem került, mikor nem tulajdonítaná többé magának a dicsőséget. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztott el Isten tiszteletét. Illésről beszélünk, figyelem. Illés hol mulasztott el az Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit. Húha, akkor ezek szerint ő sem volt teljesen ártatlan mindentől. Bevallotta bűneit. Így gyötörte lelkét az Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. És a csúcspont, amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett, a szolga előállt, íme egy tenyérnyi felhő emelkedik fel a tenger felől. Azért legyünk őszinték magunkhoz. Eljutottunk mi erre a pontra. Én vagyok a semmi, és az Isten a minden. Eddig alapvetően negatív dolgokról beszéltünk, most befejezésül azért egy biztató példát hadd említsek meg. ugyanezzel a személlyel kapcsolatban. El lehet erre a magaslatra jutni. Jól tudjuk, kívülről Jakab apostol levelének a végén ott van az Illésre hivatkozás. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. Imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső. Újból imádkozott, és a föld megtermette az ő gyümölcsét. Mi következik ebből? Ha Illésnek sikerült, nekünk is sikerülni fog. És kívánom, hogy segítsen a Jóisten ezeket a szempontokat tovább gondolni, szükség szerint bővíteni, felfedezni, hogy a saját életünkben melyek azok a dolgok, amelyek megakasztják a hatalmas isteni beavatkozásokat, és forgassa a Jóisten ezeket a gondolatokat mindnyájunk lelkében. Amen. Thank you.